A múlt alkalommal volt egy hiányosságom, ezt most be fogom pótolni. Ugye azt mondtam, hogy a hajlék deszkáit, azt ezüst talpak tartották a földön. Az volt a nehezék, amin megállítottak ezek az élére állított deszkák. És hogy ezek a megváltásnak a képét jelentik ezek az ezüst talpak. 2 Mózes 30:11-től. Azután így beszélt az Úr Mózeshoz. Amikor névjegyzékbe veszed Izrael fiai közül a számba veendőket, adja mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, amikor számba veszik, hogy ne jöjje őket csapás a számbavétel miatt. Mindazoknak, akik átestek a számbavételen, adjanak egy fél sékelt a szent sékel szerint, amelyben 20 géra egy sékel. Fél sékel legyen az Úrnak szóló felajánlás. Mindenki adja meg az Úrnak szóló felajánlást, aki átesett a számbavételen 20 évestől fölfelé. A gazdag ne adjon többet, és a nincstelen se adjon kevesebbet fél sékelnél, amikor megadjátok az Úrnak szóló felajánlást váltságdíjul magatokért. Amikor átveszed a váltságdíjat Izrael fiaitól, add oda azt a kijelentés sátorának a szolgálatára, hogy mint értetek adott váltságdíj emlékeztesse az Urat Izrael fiaira. Ugye mondtam, hogy az ezüst a váltságot jelképezi. Az Ószövetségben ugyanúgy tekintett Isten a kiválasztott népre, Izrael fiaira a váltságon keresztül, mint ahogy az Új Szövetségben tekint Jézus vérén keresztül ránk a gyülekezetre. De még egy kicsit ezekhez a talpakhoz. 2 Mózes 38-ból. A 25. vers. Az ezüst pedig, amelyet a közösség számba vett tagjai adtak, 100 talentum és 1775 sékel volt a szent sékel szerint. 100 talentum ezüstből megöntötték a szentély és a kárpit talpait, 100 talpat 100 talentumból, vagyis 1 talentumból 1 talpat. Nem olvasom a többit. Ugye tudjuk, hogy hát ez azért olyan 32-4-6 kiló körül van egy talentum. Tehát azért úgy megadta a súlyát a dolognak. Elég stabil volt azért ez az épületrész. Na, ez volt az elmaradásom. Azt akkor, amikor szóba került, akkor nem olvastam, csak említettem. Illatáldozati oltár. Ugye bent vagyok már az épületbe, a szent kenyerek asztalán és a talán gyertyatartón vagy mécses tartón túl vagyunk. Azt nem tudom, hogy múltkor említettem-e, hogy a mécses tartónál ott megvan adva, hogy egy talentum aranyból készüljön, de hogy mekkora legyen, az nincs. Tehát a mérete nincs megadva, csak a súlya. Egy érdekes dolog ez, hogy egy kicsit emlékeztet Istennek a számokhoz való hozzáállására. Tehát ugye a Mózesnek azt mondja, hogy vett számba Izrael fiait 20 évestől fölfelé, 60 éves korig vették őket számba, ez volt a hadra fogható csapat, és le is van írva a 2 Mózes 38-ban, hogy 600, nem tudom, 1000 férfit vettek így számba. Azt mondja, hogy akit számba veszel, az fizesse a megváltást. Kicsit úgy tűnik, mintha Isten nem akarná ezt a számbavételt. És különben tényleg, mert ő számtalanban gondolkodik. Tehát ő nem érdekli túlzottan a számok. És a mécs tartónál egy kicsit megint ugyanez, hogy nem érdekel, hogy mekkora a mérete, a súlya. És azért, ha úgy belegondolsz, ennek azért van lelki mondani valója is, hogy milyen súlyt képviselek. A méret az ugye mérhető, hány lájkon van, meg hány követem, de a súly, tehát tényleg? No, ez is csak kitérő volt. Szóval ott tartottunk, hogy illatáldozati oltár. 2 Mózes 30, az első verstől kezdve a 10. versig. Azután készítes oltárt az illatáldozat bemutatására, akászfából készítes, hossza egy könyök, szélessége egy könyök, tehát négyzet alakú legyen, és két könyök magas. Vele egy darabból legyenek a szarvai, vonj be színaranyjal a tetejét, az oldalait körös körül, valamint a szarvait is. Készítes rá körös körül aranyszegélyt, két aranykarikát az egyik hozzá a szegély alá, mindkét oldalra, ezek legyenek a rudak kengyelei, hogy ezeken hordozzák az oltárt. A rudak akácfából készítesd, vonj be őket arannyal, helyezd az oltárt a bizonyság ládájánál lévő kárpit elé, a bizonyságon lévő fedél elé, ahol megjelenek neked. Azon mutassa be Áron illatáldozatot reggelenként, amikor redbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be, este felé is mutasson be Áron, amikor felrakja a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen ez az Úr színe előtt, nemzedékről nemzedékre. Nem mutassatok be azon idegen illatáldozatot, se égő áldozatot, se ételáldozatot, italáldozatot, se öntsetek arra. Végezzen Áron engesztelést annak a szarvain évenként egyszer, az engesztelési vétekáldozat véréből végezzen rajta engesztelést évenként egyszer, nemzedékről nemzedékre. Igen szent ez az Úr előtt. A lehető legközelebb a Frigyládához, ugye a szentek szentjét, a szentétől elválasztó függöny van ez az illatáldozati oltár. Ugye a bal oldalon volt a, nem tudom, szóval az egyik oldalon a lámpatartó, a másik oldalon, és középen szembe az illatáldozati oltár. Amikor az illatáldozat összetételét meghatározza Isten, és Mózes leírja, akkor van ott Istennek egy megjegyzése, hogy ebbe az összetételbe másra nem használhatsz. Tehát ezt az arányú keveréket csak és kizárólag az illatáldozat részére szabad felhasználni. Reggel és este kellett áldozni, és akkor megnézzük a jelenések 8-ból a szinonimát hozzá. A jelenések 8:3. Egy másik angyal is odajött és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, emely a trónus előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé. És akkor fogta az angyal a füstölőt, megtöltötte, az oltár tüzéből ledörte a földre. Szóval, az imádkozásaink ugyanazok, mint az illatáldozat. A szentek imádsága. És van aprócska megjegyzés a mózesi részbe, amit felolvastam, amikor azt mondja Isten, hogy és ez igen szent az én színem előtt. Ha végignéznénk, nem nézzük végig, de ha végignéznénk az áldozatokat, nincs mindegyikhez az hozzátéve, hogy igen szent az Úr előtt. Szent az Úr előtt. Kettőnél van, ha jól emlékszem, az hozzátéve, hogy igen szent az Úr. Az egyik ez az illatáldozat volt. Tehát az imádságot igen jó súlyt képvisel Isten előtt. Ugye az összetételt már ismerjük, akácfa aranyozva, emberi, isteni rész. Zsidók 13:15. Az egyszerű fordításból olvasom. Ezért Jézus által szüntelenül vigyük Isten elé áldozatunkat, dicsérjük őt szívvel, lélekkel, és hirdessük dicsőségét. Sőt, az apostolok cselekedeteiben, amikor kezdett kialakulni a gyülekezeti szolgálat köre, az apcsel 6:4-ben azt olvasjuk, hogy mi pedig továbbra is minden időnket arra fordítjuk, hogy imádkozzuk, és hogy Isten üzenetét tanítsuk és érdessük. Mondják ezt az apostolok, ugye, amikor az asztal körüli szolgálat miatt keletkezett a némi nézeteltérés. Az illatáldozati oltárról a tüzet a rézoltárról kellett hozni. Ez azt jelenti, hogy közel kerülhetek Istenhez a bűnbocsánat által, a megbékélés által. Ugye a rézoltáron a bűnbocsánati áldozatok voltak a hangsúlyos dolgok, és azt olvastuk, hogy igen szent, jó illatú áldozat, és forszál Isten trónjához, láttuk ezt a jelenésekbe, mint jó illatú áldozat. Tehát Isten szívesen fogadja. Ha valakinek kétségei vannak, hogy jól tud-e imádkozni, vagy nem, akkor javaslom neki, felejtse el. Mindegy, hogy imádkozol. Ez a mérce, ez emberi mérce. Isten jó illatként fogadja. a te imádságodat. Zsoltárok 141.2. Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint estvéli áldozat. Tehát reggel és este mutatták be az áldozatot, de az ott parázslott. Tehát azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen az illatáldozat az 24 órás volt, mert hogy megrakni reggel és este kellett, de hát eloltani nem kellett. Tehát az Istennel való kapcsolat az egy 24 órás lehetőség mindannyiunk számára. 1 Tesalonika 5.16-ban ezt úgy fogalmazza meg Pál, hogy mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által a ti javatokra. A szellemet ne oltsátok ki, a profitálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, és a gonosz mindenfajtájától tartózkodjatok. Ennek az oltárnak a szarvát is évente egyszer megkenték vérrel a nagy engesztelési napon, hogy még az imádkozásainkat is Jézus megváltó vérének kell áthatni, és akkor tudja betölteni a funkcióját. És akkor a Szentek Szentje. Nem tudom, hogy említettem-e, a Biblia nem ebbe a sorrendbe tárgyalja a Szent Sátort, mint ahogy mi vettük, mert ő a frilládával kezd, és onnan megy kifelé, mi a fordított sorrendet követtük, kívülről jövünk befelé, de azért egy kivételt teszünk itt és most. Először beszélek a frigyládáról, és utána a függönyről. Szóval, minden pap, aki szolgálati beosztása szerint szolgálatot kellett végezzen a szentélybe, a függönyig tudott jutni. Tovább nem. Hát csak egy lépés választ el tőle. De ha nem Áron családjába született, akkor kizárt volt, hogy valaha is bejuthat szolgálattevőként. Ha Áron családjába volt, akkor esélyes volt, ha ő került a következő főpapi tisztbe. De ha nem, hiába voltál pap, nem tudtál bekerülni a Szentek Szentjébe. Egy érgalmas, érdekes dolog, holott hát ott vagyok pont előtte. Aztán arról biztos sokszor beséltem már, hogy nem tudom, hogy a főpap hogy érezte magát, hogy na még 2 nap, na még 1 nap, na hónap be kell mennem, hogy kijövök vagy sem, más kérdés. Szóval nem biztos, hogy ez volt a legizgalmasabb napja, de lehet, hogy a legfélelmetesebb, igen. De nekünk... Zsidók 4.16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Azért a kereszt után ez egy teljesen más helyzet. No, a láda. 2 Mózes 25.10. Készítsetek egy 2,5 könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akácfából, vont be színdarabjával kívül belül vont be, készíts rá körös körül aranyszegélyt, önts 4 aranykarikát, erősíts azokat a 4 alsó sarkára. Készíts rudakat is akácsfákból, és azokat is vont be aranyjal. Dugd a rudakat a láda oldalain lévő karikákba, hogy hordozható legyen a láda. Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból. Tedd a ládába a bizonyságot, amelyet neked adok. Készíts félkönyök hosszú, másfélkönyök széles fedelet is színaranyból. Készíts 2 kérubot szintén aranyból, 5-ös unkával készítsd azokat a födél 2 végére. Az egyik kérubot az egyik végére készítsd, a másik kérubot a másik végére, a födelet födél 2 végére készítsétek a kérubokat. A kérubok kiterjesztett szárnyal legyenek rajta, betakarva szárnyukkal a födelet, és egymás felé forduljanak. A kérubok arca a födél felé forduljon. A födelet tedd a ládára, a ládába pedig tedd bele a bizonyságot, amelyet neked adok. Ott jelenek meg neked, ott beszélek veled a födérről a két kérub közül, amely a bizonyság ládáján van. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izrael fiainak. Szóval, a frigyláda a kegyelem fedelével a megváltás képe. Ez hihetetlenül süt belőle. Hogy jutunk idáig? Ugye volt egy nagy döccenő a kivonulás követően, amikor a mindenható annyira megharagudott Izrael népére, hogy azt mondta, hogy eltörlöm, és Mózes újra kezdem az egészet, és hát ott Mózes mai nyelven azt szokták mondani, hogy közben járt a népért, ez igaz, de azért ne felejtsük el, hogy ószövetség. Tehát ez azért egy másik viszony. Az új szövetségi közbenjárás is egy teljesen másik viszony. Tehát ószövetség. 2 Mózes 33.14. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Mózes azt mondta. Ha nem jön velünk a te arcod, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem, a te népedet, és a te népedet minden más néptől a föld színén. Tehát Istennek van egy kinyilatkoztatása, hogy veletek megyek, és utána azt mondja, hogy oké, na akkor a frigyláda tetején a két kérub között az lesz az a hely, ahol találkozunk a néppel. Ez a találkozás pontja volt, de ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon kevés ember számára volt igazán találkozás pontja, Mózes számára, mint egy kitüntetett valaki számára, illetve a főpap számára, bár a bibliai feljegyzések nem szólnak arról, hogy a főpapok túl sok kijelentést vettek volna Istentől bent a szentek szentjében. De a találkozás pont az ezt jelképezte. Ugyancsak útmutató szerepe volt a ládának, mert ugye amikor vonultak, akkor a láda ment elől. Kellett vinni, az volt a sorrend, megállt a felhőszlop, megállt a láda, onnantól kezdve megállt a tábor. Tehát volt egy iránymutatás funkció is ebbe a ládába, nem biztos, hogy akik a vállukon vitték, azokban ez tudatosult. Jézusról van egy ilyen hasonló röpke villanás az új szövetségben, János 10.4, amikor a maga juhait kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Azt mondja Jézus, hogy mindaz a hely, ahova neked menned kell, az egy olyan, amit én bejárok előtted. Nem fogsz idegen helyre kerülni, amit én magam ne láttam volna. Ezt Jézus kinyilatkoztatja. Volt a ládának egy olyan funkciója, ami igazán egyszer mutatkozott meg, de ez azt jelenti, hogy akkor mindig megvolt, többször nem használták, vagy nem kellett használni, nevezetesen, amikor a Jordánon kellett átkelni. És azt olvastuk ugye a Jordánról, hogy meg volt áradva, és amikor a ládát vívő papok lába beért a vízbe, akkor a víz megállt. Aztán ott álltak a folyó közepén, és ameddig ott álltak, addig a nép átmehetett, mindez száraz lábbal, és amikor kivonultak, akkor a láda mögött becsukódott a víz. Magyarul, amíg mozgás volt a táborba, addig a védelem a ládán keresztül, vagy a láda által jelképezve ott volt, amire az új szövetség azt mondja 28.20-ba, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ameddig neked vándorlásod van, addig Isten jelenléte ott van veled. Aztán Jerikónál a győzelmet jelenti, mert ugye a ládával kellett megint csak elől menni. 1 Korintus 15:57 azt mondja, hogy hála Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A szövetségláda, Zsidók 9:4-ben azt olvassuk, hogy a szövetségládámban volt az aranyedény mannával tele, Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái. Ugye ez a tábla a második sorozat volt, mert az elsőt azt nagy lendületében Mózes összetörte, amikor fölhúzta magát. Tehát a törvénytábla, a manna, meg Áron kivirágzott vesszeje. A törvénytáblák arra emlékeztettek, hogy aranyborjút csináltak. Negatív. A manna arra emlékeztet, hogy zugolódtak, hogy nincs kenyér, menjünk vissza. Negatív. Áron veszélye arra emlékeztet, amikor Kóri fiai föllázadtak, hogy nem Mózes a vezérünk, és akkor virágzott ki, hogy Isten kinyilvánítsa, hogy Áron családját választottam főpapként, és nem más lesz a főpapom. Mind a három jelkép igazából negatív jelentéstartalommal bír, ami benne volt a ládába. De az aranyfedél mindezt el is takarja. Ott volt bent, magába hordozta ezt a negatív gond, nem látszott. Nagyon fontos. Ugye a mannáról tudjuk, hogy az élet kenyerét János 6:49 50-51-ben Jézus azt mondja, hogy atyáitok a mannát ették a pusztába, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, ne haljon meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én odaadok a világ életéért, az az én testem. A manna fizikai értelemben hozott örök élet, vagy hozott életet Krisztus teste, pedig az örök életet jelenti. Na és akkor a fedél. Tehát színaranyból, ugye elolvastam, ott beszélek veled. A láda még akácfa aranyborítással, a fedélnél már nincs. Kegyelem csak isteni. Nincs benne emberi, nem is lehet, szóba se jöhet. Csak és kizárólag Isten. Zsoltárok 82 azt mondja, figyelj ránk Izrael pásztora, aki úgy terelget egy Józsefet, mint a nyájat, te, aki a kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva. Tehát még a Zsoltárosban is úgy van benne, hogy ott jelenik meg a mindenható Isten a kérubok között. A kérubról a Biblia először az édenkert kapcsán tesz említést, amikor odaállítja a bejárathoz a lángoló pallossal, hogy ne tudjanak az élet fájához visszamenni. A kérubokon ülő seregek ura kép megjelenik még a 2 Sámuel 6:2-ben. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baál Jehudában, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta lévő kérubokon ülő seregek urának nevéről neveztek el. Akkor már a seregek urának a ládája volt, arról nevezték el. De az Ószövetség írói is, az ószövetségi szentek pontosan tudják, hogy ez csak egy előkép. 11. Zsoltár 4. verse. Az Úr ott van a szent templomában, az Úr, akinek a trónja a mennyekben van. Simán leírja a zsoltáros. Maga a fedél, az többfajta szóval van, illetve a görög, az az engesztelés fedelének hívja, a héber, a letakarás, befejezés, befedezés kifejezést használja erre. A kegyelem fedele, a kegyelem királyi széke egy-egy mozzanatát annak, amit ez a fedél bemutat. Erre a fedélre hintette évente egyszer a főpap az engesztelési napon, az engesztelő jelképét jelző bak vérét. Ugye az illatáldozati orrtát, illetve a fedélre. Tehát a kérubok, ugye Isten, hogy is mondjam, ítélet végrehajtói, ugye őrzik az éden bejáratát, hogy ne lehessen bemenni embernek. A látában lévő dolgok feltételeznék Isten ítéletét, mert az volna a logikus különbség, és igazából a két kérub arrafelé is néz, de nem lát más, csak arra az arany fedelet meg a vért, mert az ellenben látszik. Tehát már a kérubok sem az ítélet végrehajtóként funkcionálnak, csak a hivatásuk volt az, de már nincs rá szükség. Pedig a lázadás jelképei ott vannak még mindent a ládában. Zsidók 10-ből felolvasok egy néhány igeverset. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljött a világba, így szólt. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Ekkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél, mert ezeket a törvény szerint mutatják be, de azután így szól, íme itt vagyok, hogy beteljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat, és az ő akarata szentel meg minket Jézus Krisztusban, testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek a bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámajul vettessenek lába alá. Az állatok vére nem törli el a bűnt, de van egy vér, Jézus vére, amely pedig egyszer is mindenkorra. 1 János 1.7. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. A bűn végleges eltörlése azért egy sarkalatos problémája minden embernek, illetve az a jó, ha nem problémája, hanem a hitének az alapja. A római levélben foglalkozik Pál ezzel a kérdéskörrel, Róma 3.22-től. Isten pedig ezt az igazságot most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiába van Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Jézus Krisztus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogy lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéltetlent pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt hit által? Szó sincs róla, sőt, érvényt szerzünk a törvénynek. Máshol 1 János 2:2, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Az egyszerű fordítás azt mondja, hanem minden ember összes bűneiért is. Szóval, amikor Jézus beköltözik valakinek a szívébe, aki maga az áldozat, plusz maga a főpap, aki ezt az áldozatot bemutatja, az ő vérével jelenik meg az én szívembe, akkor ő válik a kegyelem fedelévé, amelyik eltakarja az összes bűnt, mert az ő vére egy végleges bűnt eltörlő, megszüntető, elmosó hatást fejt ki. Azt a sok törvénytelenséget, rosszat, amit sikerül még ezek után is össze-vissza csinálgatnunk, azt mind eltakarja a kegyelem, és ennek a jogalapját a kereszten feláldozott Jézus megtört teste és kiömlött vére adja a mindenható Isten abszolút igazságának a szemében. És az ott van mindebben a ládában. Amint mondtam, egy függöny választotta el a ládát, és választotta le a szentek szentjét a szentétől. 2 Mózes 26-ban le van írva, hogy hogyan kellett ezt elkészíteni. A 31. verstől kék és piros bíborból, karmazsin fodálból, sodrott lemfonálból, művészi módon beleszült kéribokkal díszítve, 4 arannyal belvont akácfa oszlopra, kampó legyenek talpa ezüstből, a kárpitot a horgokra vitt be a bizonyság ládája, és a kárpit a ládát vitt be a bizonyság mindjárt. Szóval a bizonyság ládáját vidd a kárpit mögé, és a kárpit válassza el a szentét, a szentek szentjétől. Azért ennyire fontos ez a kárpit, és nyüglődöm vele ennyit, mert hogy egy hatalmas kijelentés kapcsolódik hozzá a Bibliába. Igaz, az a kárpit, amelyik Jézus halálakkal ketté hasadt, már nem ugyanaz volt, mint ez a kárpit, amit Mózes készítetett. Ellenben egy döbbenetesen nagy és erős kárpit volt, olyan 5 méter magas körülbelül, és hát ezek a feljegyzések 6 és 10 cm vastagság. Szóval nem egy, hogy mondjam, hétköznapi kárpit volt. És azt írja a Bibliánk, hogy az a kárpit, Jézus halál, akkor fölülről lefelé hasadt. Az emberek igazából lovakkal próbálták a próbadarabot ketté tépni, nem jött össze nekik. De egy 5 méter magasat fölülről lefelé ember nem valószínű, hogy az akkori daruk hiányában vagy egyéb módon megcsinálna. Szóval egyértelműen Isten hasította ketté ezt a kárpitot. Na de a régi sátorban ez a kárpit volt a határ, hogy ennél tovább nem lehet közönséges ember, csak a főpap. Amikor Jézus halála ketté hasadt, akkor pedig Isten mutatja azt, hogy kinyitottam az utat. Én nyitottam ki az utat. Nem kell azon agyalnod, hogy beleszülettem-e Áron családjába, hogy egyáltalán valaha főpap lehetek-e, és bekerülhetek-e szolgálatvégzés szempontjából, vagy céljából a kegyelem királyi trónusához, hanem azt mondja, hogy ketté téptem ezt a kárpitot, és oda mehetsz a kegyelemhez. Az, hogy a sátorban függöny volt, vagy lemvászon függöny volt, azért jelzi, hogy nem egy végleges megoldás. Muszáj volt egy elválasztást tenni még ószövetségi szinten, mert a bikák és bakok vére nem tudja azt a hatást hozni, amit Jézus hoz. Muszáj egy elválasztást, kell egy korvát, de nem ötös. Nem téglába falazott, fal választotta el a frigyládát, hanem egy kárpit, mozgatható dolog. Sodrott lemfonalba kellett szőni az alapvásznat. Jézus Krisztus emberi és isteni mi voltának a példája, hogy összecsavarodott benne, De mind a kettő tökéletesen benne volt. Nekünk valahogy úgy tanították, hogy tökéletes Isten, tökéletes ember, tökéletes egységben, keveredés nélkül. És ezt két fonál ezt meg tudja csinálni. Gyerekkoromban ezt rokkával csinálták otthon a nagymamák. Szóval, ha belegondolsz, ez a kettő, ez a sodrot lenfonálban megjelenik. Szóval utalmas. Róma 5:1-2. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő által kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Szóval, Jézus Krisztus halála után nincs többi kérub lángpallossal, a fedélen lévő kérub is csak a kegyelemig lát, meg az áldozati vérig, és a mindenható meg azt mondja, hogy így ketté téptem a kárpitot. Semmi nem választ el, hogy oda járjulj a kegyelem királyi trónusához, ahhoz a ponthoz, ahol Isten megígérte, hogy itt fogok kijelentést adni neked, és beszélgetek veled. És mindaz ott van bent a Szent Sátorban. Egy szenzációs képe annak a kegyelemnek, amit a mindenható Isten elkészített. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy az akkori zsidók közül kik és hányan voltak képesek felfogni ennek a jelentőségét. Dávidról meggyőződésem, hogy kellően belelátott az új szövetségbe, abban teljesen biztos vagyok. Hogy a proféták meddig látták, nem tudom. De egy biztos, a kivonulás kezdetén, amikor Isten elkezdte beváltani azt az ígéretet, amit Ábrahámnak adott, onnantól kezdve próbálta mutatni az embereknek, hogy itt akarok lakni közöttetek. Nem közben járó által, hanem személyesen az én jelenlétemben. Krisztus által pedig abszolút kinyitja ezt a lehetőséget. Úgyhogy az új szövetségi keresztények, azaz mi, lényegesen jobb helyzetben vagyunk, mint voltak a zsidók kivonuláskor, pedig azért a józanul gondolkodó zsidó ember csak fölfogta, hogy azért rabszolga sorból. Hát most a szomszédaitól szerzett aranyakat kell cipekednem, de még jó, hogy korábban fizikai munkát kellett végezni, mert bírom, és vigyük, és a mindenható gondoskodik rólunk. Szóval akkor is az a golgotai kereszt valami döbbenetesen nagy dolgot hozott el. Szóval, járuljunk tehát oda mindenféle közben járó nélkül, személyesen, mint papok. Nem tudom, hogy szóval, amikor a kivonulás volt és az első sátor ugye készül, akkor az van, hogy van a tömeg, vannak a papok, akik bemehetnek a szentélyig, és van a főpap, aki elmehet a szentek szentjéig. Az új szövetségben azt mondja Isten, hogy a kerítést lerontjuk, mindenki jöhet, mindenki, aki a idézőjelben mondva a rézoltáron lerendezi a bűneit, azaz Jézus Krisztuson keresztül lerendezi a bűneit, az nem csak, hogy lazán bemehet a szentélybe, hanem bemehet a szentek szentjébe. Mert nincs már függöny. Mert az egyetlen főpap csinálta meg ezt az egészet. Önmagát adva, önmagát feláldozva, ő volt az áldozati bárány, ő volt a főpap, és utána bement a mennybe azzal a vérrel, amelyik örökké hirdeti az egész emberiség váltságát. Szóval hihetetlen, csodálatos Istenünk van. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még.